Ez a sajátos pogácsa tehát, és arról beszélgettünk, hogy az amerikai demokrácia hogyan porlad el a szemünk láttára, és nem csak az amerikai nyilván, de onnan vannak most adatok, azt próbáljuk meg egy picit átbeszélni, hogy mi történik. Amit szerintem az előbb mondtál, nagyon fontos. Tehát a média szerepe megváltozott, és én azt gondolom, hogy van egy korreláció a között, hogy ahogy a bizalom csökken a különböző média outletekben, úgy nő a különböző saját user által generált tartalom szerepe, és az a típusú média, tehát, hogy a Facebook, a TikTok, az Instagram és az összes ilyen közösségi média átveszi a média szerepét, de ezáltal, vagy ezzel együtt, ugye a hagyományos, jó értelembe vett tudósítást, azt lényegében degradálja. Ha belegondolsz, akkor volt Marilyn Monroe-s botrány, volt Clinton Lewinsky botrány, volt egy csomó botrány, amit jó újságírók komoly munkával előkotorták. Hát ugye, és ráadásul ott volt ugye a Watergate ügy, ami eklatáns példája annak, hogy ezt hogyan lehet csinálni. Szóval ez mindig is megvolt, ott a sajtó erős volt szerintem az Egyesült Államokban mindenképpen. Viszont egyre nőtt a social media, a közösségi média szerepe, a bizalom pedig a médiába unblock csökkent, mert egész egyszerűen szerintem azonosították a különböző híreket, tehát mindegy volt, hogy ez egy hagyományos sajtóorgánum által kinyomott hír, vagy pedig egy buborékban kinyomott teljesen alaptalan hír.
Mindig az, mindegyet értek vele, de még mielőtt oda konkludálnánk, hogy ez semmi más, mint egy sajtójelenség, egy média jelenség, tehát hogy alapvetően fundamentálisan nem nagyon változott a dolog, hanem a média percepció az, ami ezt okozza. Én azért azt mondanám, hogy ez ennél bonyolultabb. Én tényleg azt gondolom, hogy a második világháború utáni időszakban jobb volt minőségében is a politika, a demokrácia. Ugye ne felejtjük el, hogy ez úgy történt, hogy a 19. században összefogtak az emberek, és általános választójogot vívtak ki maguknak. Tehát, hogy az időtájt a politikus az egy volt a sok közül, és vezetője volt egy csoportnak, és valódi érdekeket képviselt. Tehát, hogy át kellett vinni olyan változásokat, mint Amerikában a New Deal, ami egyébként egy csomó ilyen szakszervezeti szabályozással is járt, környezeti szabályozásokkal, különböző munkahelyi szabályozások, stb. Stb. Nyugat-Európában is. Tehát ott tényleg az volt, hogy érdemi politikusok voltak, érdemi ügyeket vittek. Nekem egyébként a kedvenc képem erre, az nem is Amerika és nem is Nyugat-Európa, hanem Izrael, ahol ha megnézed a korai Izraelnek a politikusait, ezek ilyen rövidújú inget viseltek. Tehát még csak véletlenül sem zakót, öltönyt, nyakkendőt, hanem egy tipikus izraeli politikus az 50-es, 60-as, még talán a 70-es években is egy ilyen sima, egyszerű vászonnadrág és egy sima, hát meleg van ott, tehát egy világos színű rövidújú ing. Schluss. És ezek választói kért kampányoló demokratikus politikusok voltak. Tehát, hogy mit sugall ez a kép? Azt sugallja, hogy mi egy vagyunk az emberek között. Tehát a politikus az nem egy külön kaszt, aki nem tudom, bodyguardokkal jár, luxusautókban, luxus épületekben dolgozik, nyakkendőben van, öltönyben van, saját külön repülője van, mint az Air Force One, meg ilyenek, hanem azt sugallta, hogy a politikus az egy közülötek, és ő a ti emberetek. És ez nagyon megváltozott, és ez tartalmilag is megváltozott, tehát ugye arra vannak megint csak adataink, majd keresni fogok ilyet, hogy a 90-es évekig alapvetően az volt a politika az Egyesült Államokban is, hogy a centrumot kellett meghódítani. Tehát, hogy nem a széleken kampányoltál, hanem, és vannak ilyen gyönyörű grafikák, amik mutatják, hogy az emberek többsége, tehát az egész olyan volt, mint egy ilyen normál elosztás, mint az egypupú tevének a púpja, hogy mindenki középen konvergált, és a széleken kevesen voltak. És aztán elkezdték, emlékezzünk ugye erre, hogy mit tudom, Bill Clintonnak befelé kellett vinni a demokrata pártot középre, hogy meghódítsa a szavazókat. És aztán nagyon megváltozott már a sztori, már ilyen két pupú tevévé változott a politika. A széleken vannak a választók, tehát van egy egészen távol vannak egymástól, alig van valaki középen, és ma már nem arról szól a politika, hogy hogyan tudod a középen lévőket össznemzeti ügyekkel, mindenki számára fontos dolgokkal, konszenzuálisan, tehát hogy az a jó politikus, aki a konszenzust keresi, a nemzeti konszenzust, vagy olyan ügyeket, amik összekötnek minket, hanem az a hatékony politikus, aki a szétválasztást tudja fenntartani, erősíteni, és azt a két pupot minél távolabb tolni egymástól, és ez egyfajta ilyen kölcsönös démonizálás is, tehát, hogy ha nem minket választotok meg, akkor jönnek azok a kommunisták a másik oldalon, vagy ha nem minket választotok meg, akkor jönnek azok a fasiszták ott a másik oldalon, és egy ilyen állandó egzisztenciális veszély, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy kormányváltás van, és akkor ilyen nagyon civilizált módon át lehet adni a hatalmat, meg el lehet ismerni a veszteséget. Ugye láttunk erre is példákat, amikor valakik ilyet megcsinálnak. Hogy hívták azt a republikánus jelöltet, aki az Obamával szemben veszített, és aztán meghalt?
Nem is emlékszem rá.
Majd mindjárt eszembe fog jutni, egy nagy hős volt.
Abszolút igazat adok neked ebben az eltolódásban, és ez látszik abban is, hogy...
John McCain, ne haragudj, bocs, John McCainre gondoltam, igen. John McCain, aki egyszerűen, mikor van egy híres felvétel, ugye lázítottak Obama ellen, és megkérdőjelezték, hogy ő egyáltalán amerikai-e, és akkor arra szólította fel a saját hívét, a saját szavazóját a McCain, hogy hölgyem, ezzel ne jöjjön. Ne erről vitázzunk, hogy amerikai Obama, amerikai Obama, amerikai, hagyjuk ezt. És hát amikor veszített, akkor szépen elismerte, hogy ő elveszítette a választást. Tehát így is lehet. Ma meg oda jutottunk, hogy ugye a Trump magának a választásnak a tisztaságát is megkérdőjelezi, de hát ugye ez már egy folyamat, tehát hogy mindig az van, hogy akkor ez egy egzisztenciális krízis, vége lesz a demokráciának, vége mindennek, ha a másik csapat győz, meg kell rohamozni a Kapitóliumot, tehát hogy egy odáig jutottunk, hogy ezek nem egyszerűen választások, hanem a sajtó is úgy tálalja, hogy hát valami egészen más jön, nem egyszerűen csak egy fordulat a politikában, hogy ezek nem kormányváltások, ezek rendszerváltások, Magyarországon is ezt rendszeresen bedobjuk, tehát hogy ezek sokkal élesebbé váltak ezek a politikai ellenszembenállás.
Igen, és amit akartam mondani, teljesen igazad van a két pupu tevében és az ellentéteknek a szétválasztásában. Ehhez még egy nagyon klassz dolog az, hogyha van valami káosz, vagy valami vészhelyzet, amiben ezt könnyű csinálni. Ugye nem kell ide citálnom azt, hogy most már hányadszor van vészhelyzet meghosszabbítva Magyarországon, ami ugye eredetileg a Covid-ra való tekintettel volt, és most már minden másra van, de nyugodtan lehet ezt a demonizálást a Izraelre, például emlegettük a izraeli adásunkban, de az Egyesült Államokra is kivetíteni, úgyhogy, vagy Franciaországra.
Úgyhogy Franciaországra, Olaszországra, Lengyelországra, annyi, egyre inkább Németországra is már.
Hát Németországra is ugye óriási probléma van az Ampel koalícióban pont emiatt, nem csak gazdasági, hanem ez a fajta ideológiai nehézség. Nem tudnak normál párbeszédet folytatni és megállapodni. Jó, folytassuk innen szerintem, mert az nagyon érdekes még, amit hoztál grafikont a ideológiai szakadékról, ami például a férfiak és a nők között van a világ különböző országaiban, de az Egyesült Államokban is létezik ez, és ez is abszolút alátámasztja, amit az előbb mondtál. Na jó, akkor innen folytatjuk.